Kedves cselekedes gyülekezet, a mai délutáni Isten tiszteletünk alapigénél lapozzuk föl Bibliánkat Mózes 4. könyvének 23. fejezetéből. Az első 12 verset olvassuk el, tehát Mózes 4. könyvének 23. fejezetéből az első 12 verset fönnállva kövessük figyelemmel Isten igéjéből. Akkor ezt mondta Bálám Báláknak, építs itt 7 oltárt, és készíts ide 7 bikát és 7 kost. Úgy cselekedett Bálák, ahogyan Bálám meghagyta. Azután Bálák és Bálám bikát és kost áldozott az oltárokon. Majd ezt mondta Bálám Báláknak, állj oda az égő áldozatod mellé, én pedig elmegyek. Talán lesz találkozásom az Úrral, és amit majd láttat velem, azt elmondom neked. És fölment a hegytetőre. Isten találkozott Bálámmal, aki ezt mondta neki. 7 oltárt állítottam fel, és bikát meg kost áldoztam mindegyik oltáron. Az Úr pedig Bálám szájába adta igéjét, és azt mondta. Térj vissza Bálákhoz, és eszerint beszélj. Amikor visszatért hozzá, ő még ott állt az égő áldozat mellett, Moab valamennyi vezető emberével együtt. Bálám példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Arámból hozatott ide Bálák, kelethegyeiről Moab királya. Jöjj, átkozd meg Jákobot, jöjj, kárhoztasd Izraelt. Hogy ronthatnám meg, kit Isten nem ront meg? Hogy károsztatnám, kit az Úr nem károsztat? Jól látom őt a sziklacsúcsról, szemlélem a halmokról. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Kiszámolhatja meg Jákobot, száma mint a por, és Izraelnek csak a negyedét is. Bár úgy halnék meg, mint ez igazak, s lenne végem olyan, mint az övék. Akkor ezt mondta Bálák Bálámnak, mit tettél velem? Elhoztalak ellenségeim megrontására, te pedig megáldottad őket. De ő ezt felelte, nekem vigyáznom kell, hogy csak azt mondjam, amit az Úr ad a számba. Imádkozzunk. Istenem, szeretnénk-e történet alapján is rácsodálkozni a te nagy kegyelmedre, és rácsodálkozni azokra az igazságokra, amelyek mind a mi életünkben, mind a mai napig hatnak, és hatást is gyakorolhatnak. Segíts Uram, hogy ha tudjunk ilyen megfontolással a te lelked vezetése nyomán igédre figyelni ezen a délutánon is. Amen. Foglaljuk el testvérek helyeinket. Az Ószövetség egyik nagyon jól ismert története, Bálám történetének egy szakaszát olvastam föl a mai délutáni alkalommal a testvérek előtt, és ő ennek a felolvasott ige szakasznak is az egyik kulcs szereplője és főszereplője. És azt gondolom, hogyha egy picit gondolkozunk ennek az embernek az életéről, a személyéről, az értékrendjéről, a felfogásáról, és egyáltalán mind arról, amit ő az ő jellemében és személyiségében hordozott a Biblia lapjain, akkor azt gondolom, hogy a legtöbbünkben minimum az fogalmazódik meg, hogy meglehetősen ellentmondásos személyiséggel van dolgunk. Ellentmondásos azért is, mert mind az Új Szövetségben, és mind az Ószövetségben, és mind az Új Szövetségben, amikor az ő neve említésre kerül, akkor hát nem feltétlenül pozitív értelemben említi meg őket az ige. Hogyha az Ószövetségi történetek sorából szeretnék a testvéreknek egyet kiemelni, akkor igazából nem is kellene sokat lapozni a Bibliában, mert a 31. fejezetnek a 16. versében van arról szó, hogy Moab asszonyai Izrael népének úgymond csapdát állítottak azzal, hogy áldozatra hívták őket, oltárokat építettek, és Isten tiszteletre hívták őket, és így csalták törbe Izrael gyermekeit, és ott az ige megjegyzi ebben az ige versben, a 31. rész 16. versében, hogy tulajdonképpen mindenek a kiötlője, szellemi atya és eltervezője Bálám volt. Ő volt, aki igazából ezt az egészet kitervelte, kiagyalta, és Izrael gyermekeit ilyen módon csalta a törbe. De ellenmondásos Bálámnak a személye az Új Szövetségben is, háromszor is megemlíti az ő nevét az Új Szövetség, ugye Péter apostol, Júdás apostol, és a Jelenések könyvben is olvasunk tulajdonképpen róla, és úgy mutatja be az Új Szövetség Bálámnak a személyiségét és az ő egész jellemét. Úgy írnak róla az új szövetségi tanítók és apostolok, hogy a tévtanítóknak egyfajta prototípusa, vagy egyfajta típusa a Bálám. A bálámi személyiség, a bálámi jellem, amelyektől óva intették az új szövetségi gyülekezeteket az apostolok. És ugye, hogyha jobban belegondolunk a Jelenések könyvében, hogy a pergamoni gyülekezethez írt levélbe, ugye ott név szerint is meg van említve, hogy ugye az a panaszom ellenet, hogy némelyek még a Bálám tanítását követik. Ugye ez volt a bűn, ezt maga Jézus mondja egyébként ki, hogyha szorosan vesszük a levél írójának a gondolatait, akkor maga Jézus mondja ki tulajdonképpen Bálámról ezeket a gondolatokat. Ellentmondásos tehát Bálámnak a személyiség, és abban áll ez az ellentmondás, hogy itt ebben a történetben, amit felolvastam a testvérek előtt, egy egészen más Bálám van. Gondolj csak arra az utolsó mondatra, amit itt az igéből felolvastunk, hogy nekem vigyáznom kell, mondja ez Bálám, hogy csak azt mondjam, amit az Úr ad a számba, hogy csak azt mondjam ki, azokat a szavakat mondjam ki, azt képviseljem, amit Isten, az Úr parancsol nekem. Szeretném, hogyha egy kicsikét mégis ennek az ellentmondásos Bálámnak a magatartását megnéznénk, és ebből a mai igéből mégiscsak azokat a tanulságokat próbálnánk ezen a mai délutánon meglátni, és aztán majd egy kicsikét ezek alapján a saját életünket is lemérni ezeknek a meglátott tanulságoknak, vagy bibliai igazságoknak a mentén, hogy ezekről a gondolatokról, amik ebben az ige szakaszban ilyen módon előjönnek, hogyan is gondolkozunk mi magunk. Ugye a történet ugye azzal indul, hogy Moáb királya látta Izraelnek a hadi sikereit, amely ugye az Egyiptomba való kivonulás után indult el, miközben a nép vonult Kánoán országa felé, a megígért föld felé. Ugye sorba aratta azokat a katonai sikereiket, amely nyomán tudott előre menni, és készült arra a honfoglalásra, amely persze jóval később Józsué vezetésével készült, vagy valósult meg. De azok a népek, akik látták és tapasztalták, és valamilyen szempontban útjukba is álltak, vagy útjukba is kerültek Izrael vonulásának, megrettentette őket ez a fölény, az a sok hadi siker, ami ezzel járt, és úgy döntött Moáb királya, hogy a midianitai néppel összefognak, és próbálnak egy olyan csapdát állítani Izrael nép elé, amely csapdának a lényege nem az volt, hogy valamilyen erősebb fegyvert próbálnak majd bevetni ellene, hanem egy olyan embert hívtak, akinek igazából nem volt fegyvere. Nem fegyverrel hadakozott, hanem tulajdonképpen a szava által, a szava volt maga a fegyvere Bálámnak, és így próbáltak csapdát állítani Izraelnek, és az volt a terv, hogy nyilvánvaló dolog, hogyha sikerül megátkozni Isten népét, ha valamilyen módon sikerül azt a rászort átkot megfogalmazni, akkor katonailag is könnyebb lesz majd legyőzni ezt a népet. Ugye nem volt ez nagyon ritka gyakorlat, hiszen Mezopotámia területén és vidékeiről nagyon sok olyan varázsló, nagyon sok olyan különböző látnok van megjegyezve a Biblián kívüli történetírásban is, ahol bevett gyakorlat volt az, hogy általában egy keleti uralkodónak az udvarában mindig voltak ilyen látnokok, mindig voltak ilyen varázslók, gondoljunk csak például Dániel történetére, ugye, ahol ez a bizonyos álomfejtés, amikor megindul, ugye egy egész kaszt van Nabukodonozor udvarában, akik azzal foglalkoztak, hogy valamilyen módon megfejtsék a titkos álmokat, vagy valamilyen módon előkészítsenek olyan szellemi dolgokat, amelynek a nyomán majd akár az ellenségekkel szemben győzelmet lehet venni. Ilyen szempontból Bálám kimagaslott ezek közül is, mert úgy tartja számon a Biblián kívüli történetírás is, hogy a varázslók közül akkoriban a leghíresebb varázsló volt. Egy jordániai templomban bukkantak egy olyan freskóra, Krisztus előtt 8. században, ahol piros betűkkel volt rávésve a falra, hogy ez Bálám, aki az istenek látnoka volt. Az istenek látnoka volt. És ez egy Biblián kívüli információ volt. Tehát egy olyan valakiről van szó, aki nagy név volt ebben a szakmában, úgymond. Nem akarták elaprózni Moab királya és a két nép, hogy valamilyen kókler mestert hívjanak ennek a munkának az elvégzésre, amelyből a legjobbat akarták, aki majd ezt a munkát elvégzi, és így akartak erőfölényt kiharcolni Izrael népével szemben. És amikor eljött Bálám, akkor valóban ki is derült róla az, hogy igazából a varázslás volt neki a nagy ereje, ebben volt a titka, és ugye az akkori varázslók ugye képesek voltak arra, hogy az életet magát, az életnek a fejlődését vagy megállítsák, vagy egyszerűen ki is pusztítsák, vagy pedig annak a kibontakozását is elősegítsék különböző szellemi erők megnyilvánulása által, és ezt továbbították az emberek felé. Érdekes volt az, és jó tudnunk azt, a Biblia erről világosan ír, hogy Izrael népének Isten tiltotta azt, hogy varázslókat megtűrjön a sorai közül, vagy között, azt mondta, hogy ha ilyen van közötted, akkor azt ne hagyd, hanem írtsd ki, vagy öld meg, de mindenképpen a táboron kívülre üzd el. És nyilván ebben az alapfelfogás az volt, hogy igazából az élet tekintetében csak Isten volt az, és csak Isten lehet az, aki elvehet életet, vagy aki adhat életet. Tehát az életnek a tisztelete, és az életnek a tekintélye adta meg ezt a fajta nagyon szigorú parancsot Isten részéről, hogy nem lehet ilyen szempontból megtűrni ezt. És azt is tudjuk nagyon jól, hogy általában ezek a úgymond mágikus erők, nevezzük ennek, már a gondolatvilágunkban is inkább a halálnak a szolgálatában álltak, mint az életnek a szolgálatában. Inkább a halál gondolatait és a halálnak az elemeit próbálta előmozdítani, és nem pedig az életet, azt inkább elnyomni próbálta és elnyomni akarta. Isten pedig ugye egyedüli ura akart lenni az ő népének, mint az életnek az ura. Azonban mivel Izraelen kívül nem ismerték ezt az urat, és nem is tisztelték ezt az urat, ezért hát gyakorolták a varázslást. Ugye Bálám szemszögéből nézve ez az egész történetet, amit tulajdonképpen ez a három fejezet ír le nekünk, azt látjuk, hogy Bálám egy óriási nagy változáson megy keresztül az ő gondolkozásában, mert ennek a pogány igézőnek lassan rá kellett arra jönnie, meg rá is jött, hogy tulajdonképpen egy sokkal hatalmasabb szellemi erővel találta magát szemben, mint ahogy ő azt eddig gondolta. És ugye ennek a történetnek vannak ilyen tragikomikus elemei is, ugye, hogy a nagy igéző, a nagy látnok, a világhírű nagy név, ugye amikor megy az úton, akkor nem látja az úton szembe megálló angyalt, furcsa mondan a szamár veszi észre, és ugye a látnoknak assuk, hogy hát nem tudunk tovább menni tovább, mert azért, hogy Isten nem enged bennünket tovább. Ugye vannak ilyen komikus részletei is ennek a történetnek. Mindenesetre, ahogy Bálám jut előre ebben a történetben, amit a Biblia leír számunkra, egyre inkább olyan hatalommal találta magát szembe, amelyet ő korábban nem ismert, de igazából ez a hatalom nem is engedte neki meg, hogy akármit cselekedje, vagy akármit mondjon Isten népére, és végülis nem is tudott mást mondani a végén, csak azt, amit Isten akart, hogy mondjon. Ugye a történetben ott kapcsolódunk be annál a pontnál, amikor az áldozásnak az ideje jön el, ugye 7 oltárt állítottak, ugye 7 bika és 7 kos, ugye a teljességnek a számával van mindez fémjelezve, és egy tipikus pogány gondolkozáson alapuló áldozás történik. Ugye a pogány gondolkozásnak a lényeg, és a mindenféle pogányválasznak a lényege mi ebben a tekintetben? Ugye áldozok neked, vagy adok neked, hogy te nekem, majd aztán adj. Mindenféle pogány vallásnak az alapszisztémája ez, hogy az Istent valahogy olyan szempontból lefizetni, olyan szempontból kicsikét provokálni, hogy én adok neked nagyon sok mindent, áldozok neked nagyon sok mindent, cserébe én várok majd sokkal kisebb dolgot, de nekem ezek nagyon fontosak, és légy szíves, hogy add meg nekünk ezt. Mindenféle pogány vallásnak ez az alapja, és nyilván ők emberileg akartak mindent megtenni a tekintetben, hogy az Istenek, vagy maga az Isten, az teljesítse az ő vágyukat, és Izrael népén sikerüljön egy átok elmondása nyomán katonai sikert is venni. 4 dolgot szeretnék a testvérek szívére helyezni ezen a mai délután ebből az igéből. Kicsit visszafele fogom majd kezdeni. Az utolsó mondatot szeretném a testvérek elé hozni, amikor Bálám megszólal és elmondja ezt a bizonyos példabeszédet, és a példabeszédnek a végén mond egy nagyon érdekes mondatot. Nagyon elgondolkoztatott ez a mondat, mert így szól, 10. versnek a vége, bár úgy halnék meg, mint ez igazak, s lenne végem olyan, mint az övék. Mondta ez Bálám, és az igazak tekintetében Izrael népére gondolt. Hogy amikor elmondja azt a fajta áldást átok helyett, beleszövi ebbe az egész gondolatba azt, hogy tulajdonképpen én egy nagyon nagy vágyam az, hogy bárcsak úgy halhatnék meg, bárcsak úgy lenne az életemnek a vége ezen a földön, ahogy ezeké az igazaké. És mindannyian jól tudjuk, hogy Bálám életében ez az egyetlen egy mondat, ez nem jött be. Ez nem valósult meg. Minden más mondata megvalósult, mert ugye áldást mondott Izraelre, nem átkodott, még ez is megvalósult, de az életében ez az egy mondat, amit elmondott, hogy bárcsak úgy halnék meg, mint ez igazak, ez nem valósult meg. Sokat gondolkoztam ezen a mondaton, és azon, hogy milyen csúfos vége lett Bálám életének, ugye azért, mert Izrael népét félrevezette, gondoljunk a 31.16-os vers, amit az imént az elején mondtam a testvéreknek. De egy nagyon érdekes gondolatot olvastam ezzel kapcsolatban még régebben, egy zsidó rabbi írta le ezt a gondolatot Bálámról. Azt mondja, hogy ez a mondat akkor teljesedhetett be volna, ha nem azt mondta volna, hogy bár úgy halnék meg, mint ez igazak, hanem azt mondta volna, bárcsak úgy élhetném az életemet, mint ez igazak, és akkor úgy halhatnék meg, mint ez igazak. És igazából testvérek, ez az, amit szeretnék először a testvérek szívére helyezni, mert manapság is megfigyelhető, nagyon sokszor az a környezetünkben, általában nem hívő, most nem akarom mondani azt, hogy pogány, de általában nem hívő emberektől, hogyha látnak egyet kiegyensúlyozott, szeretetben lévő, hívő házaspárt vagy családot, akkor nagyon sokszor a világ megszólal, és azt mondja, hogy de jó nektek. Mennyire szeretném én, ha így vagy úgy vagy amúgy lenne? Mennyire szeretném, hogyha az én családomban is ilyen békesség lenne? Mennyire szeretném, hogyha az én feleségem, férjem is ilyen lenne? Mennyire szeretném, hogyha az én házam népe is ilyen rendezetlen, mint a tied? Hányszor hallunk, reménység szerint, a világ részéről ilyen jellegű, pozitív, de sok szempontból ilyen sóvárgó, irigykedő mondatokat? Ez tipikusan az, amit Bálám elmondott. Mennyire szeretném én, hogyha az én életemnek a vége olyan lenne, mint ezeké? Csak ezekkel a mondatokkal pont az a baj, hogy úgy nem fog teljesülni ez, hogy a vége olyan jó legyen, mint amilyen mondjuk a legtöbb hívőnek, mondjuk az életének, a föld életének is a vége, mert Isten gondoskodik erről. Ugye ez a bizonyos, milyen szépen halt meg, milyen szépen ment el a jó Istenhez, ezt is mondják az emberek. Ezt igénylik, igényli ez a világ, mennyire szeretnék én is úgy meghalni, mennyire szeretném, hogyha én is csak így szinte úgy elaludnék, ugye? És belealudnék a halálba, csak éppen nem vállalják, és ez a lényeg, hogy nem akarják vállalni az odáig vezető utat. Nem akarják vállalni az odáig vezető utat. És igazából ebből a történetből, testvérek, számunkra az egyik nagy tanulság az lehet, amit itt éppen itt Bálám elmond ebben a bizonyos áldó formulában, áldó példabeszédben, hogy nem elegendő csak dolgoknak a végeredményére vágyni. Nem elegendő az, hogy csupán valamit, amit megláttunk valakinek az életében, és ez nekünk annyira tetszik, ez nekünk annyira szép, annyira vágynánk mi is erre, nem elegendő csak a végeredményt látni, hanem az odáig elvezető útra is ugyanígy vágynunk kellene. És ez lenne jó testvérek megvizsgálni az életünkben, hogy miközben talán vannak bennünk ilyen vágyak, és kiben ne lennének, hogyha valami jót látunk a másiknak az életében, ki ne tudna megfogalmazni ilyen vagy olyan elérendő végeredményt, amit látunk a testvérünknek az életében, csak éppen nagyon sokszor az odáig vezető utakat viszont, ami ezzel járhatna, vagy ezzel is jár, azt nem nagyon akarjuk fölvállalni, hanem úgy gondoljuk, hogy hát az úgy legyen meg. A mi életünkben, mi meg a magunk útját valahogy majd járva, hát ha odaérünk a végre. A másik gondolat, amit szeretnék a testvérek szívére helyezni, ugye gyakori visszatérő két szófordulata vagy formulája ennek a Bálám történetnek az átok és az áldás szavai, amelyek a történeten végig vonulnak. És azt nagyon jól tudjuk, hogy Mózes első könyvében nagyjából a 12. fejezettől kezdődően, amikor az Ábrahám történetek elindulnak, onnastól kezdve az áldás, az központi szerepet kap Isten igéjében, Isten népének az életében. Ugye jól emlékszünk az ábrahámi áldásra, ugye, amikor Isten elhívja őt, és ugye mondja, hogy áldás leszel, és aki téged áld, azt megáldom, aki pedig téged átkoz, azt pedig megátkozom. Ugye ezt maga Isten mondja. És ezt, hogyha tovább gondolunk egy generációval, vagy kettővel, ugye ott van a Jákob áldása, nevezetesen arra gondolunk, hogy ő mennyire igényelte az áldást az életével, Istentől való áldást. Azt mondja, hogy nem engedlek el addig, amíg meg nem áldasz engem. Nem engedlek el magamtól addig, amíg meg nem áldasz engem. De egy óriási sóvárgás volt, és központi része volt Isten népének az életében az Ószövetség, hogy az Istennek az áldása, vagy áldásai az életükön az megjelenjen, és jelen legyen. Olyan szinten, hogyha kell, azt mondta Jákob, hogy nem engedlek addig el. És gondoljuk, hogy milyen ilyen egész éjszakai tusakodás van már mögötte. Amikor az az angyallal ugye vívta ott azt az ütközetét abban az éjszakában. Izrael történetének az áldás történetében igazából négy állomást láthatunk meg, és én ezt szeretném röviden elmondani, mert talán tanulságos lehet számunkra is. Mi ez a négy állomás? Ugye az első állomás az Egyiptomból való kivonulásnak az állomása, ami ugye szokás volt az új kezdetnek, az új életnek az áldásaként is apostrofálni. Azaz, hogy Izrael nép, amikor kijön Egyiptomból, akkor szinte új életet kap, új életet nyer, új szabadságot kap, és elindul a megígért ország felé, a szabadság országa felé, amit Isten számára ígért, és az áldás itt maga az új élet, hogy Isten a rabszolgaságból kihozott bennünket, és szabadságra hívott el. A másik állomása ennek az áldás folyamatnak Izrael életében a Sínai hegynél történt szövetségkötésben van, amely ugye az Isten vezetését szimbolizálta, ugye gondoljunk arra, hogy egy nappal felhőoszlop, éjjel tűzoszlop vezette őket. Isten vezetésében volt maga az áldás, hogy Isten volt maga a vezetője ennek a népnek, és vezette őket a megígért ország felé. Harmadik állomás ugye az ünnepi időknek, a szombatnapnak, a különböző ünnepeknek volt az alkalma, amely ugye azt mutatta, hogy az élet alapvetően, az életek alapvetően része az öröm. És ugye ezek az ünnepnapok, ezek a szombatnapok, hogy az örömnek, az Istennel való örömnek voltak az alkalmai, erre emlékeztette Izrael népét, hogy van helye és van része az életben az örömnek, és ez maga az Istennek az áldása az életünkben, hogyha ezek az örömök ott vannak. És aztán pedig ugye a negyedik állomása a mindennapi életben való megtapasztalások, az, hogy nem hiába való életre hívott el bennünket az Isten, hogy azt, hogy hiába valóságokat éljünk. Egyébként a tekintetben maga az átok szó az a hiába valóságnak a kifejeződése is a tekintetben, hanem arra, hogy valóban értelmes módon éljük az életünket. És ilyen szempontból a bibliai áldás, a bibliai értelembe vett áldás, az védte Istennek a népét attól, hogy hiába valóságok történjenek, vagy átkok történjenek az életükben, az életében. Miért mondom ezt el a testvéreknek? Azért mondom el, mert a mai világban, a mikorunkban általában, hogyha azt mondom, hogy áldás, vagy áldottnak lenni, vagy az Isten áldásait bírni az életünkben, ez meglehetősen kis súllyal vesz részt az emberek életében, szemben mondjuk a szerencsével. A szerencsével. Benedek Eleknek van egy meséje, nem ő írta, ő fordított egy ilyen tanmese, talán ez világítja meg legjobban a mai gondolkozás az Isten áldásáról és a szerencséről. Egy szegény emberről szól ez a történet, aki szemetalálkozott az erdő szélen az áldással, és az áldás adott neki 100 pengőt. És megy tovább a mese, de mivel nem volt szerencséje ennek a szegény embernek, hát elvesztette a 100 pengőjét, és szegény maradt. Aztán találkozott a szerencsével, aki egy pici kis morzsát adott neki az előző 100 pengőhöz képest, de mivel szerencséje volt, ezért dúsgazdag lett. Nem tudom, mennyire érzékeljük azt a cinikus hangot ebből, és nagyjából azt a felfogást, ami a mai emberben általában az áldás és a szerencse kérdésében a gondolkozások középpontjában áll. Izrael népe azonban mégis az áldások tekintetében akart törekedni, és Bálám története azt mutatja, hogy Isten áldásainak milyen útjai vannak az emberek felé. A harmadik gondolat, amit szeretek a testvérek felé hozni, az igazából két olyan szereplőről szól, akik alig jelennek meg ebben a történetben. Az egyik szereplő Izrael népe, a másik pedig ugye maga Isten. Róluk úgy nem sok szó esik ebben a történetben, de mégis érdekes végignézni ezt, mert egyrészt megnyugtató dolog azt tudni, hogy Izrael népe úgy éli át ezeket az időszakokat, amikor Bálák és Bálám elkezdtek szövetkezni, és átokra készültek, hogy Izrael népe elől semmit nem tudott. Nem tudta, hogy mi készül ellene, nem tudta, hogy milyen fajta csapdába akarják tolni. Ugye később, majd Isten maga mondta el nekik, hogy milyen utakon keresztül vezettelek én titeket, amit nem is tudtatok. És ez azért nagyon fontos, megint csak, mert mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy azokat a dolgait látjuk Istennek, és azokra a dolgokra mondjuk, hogy az Isten cselekedett valamit, ami nagyon látványos módon valósul meg az életünkön. Amit mi is tapasztalunk, amit mi is érzékelünk, hogy igen, rendben van, Uram, érzékeltük, tapasztaltuk, hogy csináltál valamit, valóban ezt felfogtuk, és azt mondtuk, hogy na, Uram, cselekedtél. De hány és hány olyan dolog történik az életünkben, testvérek, amit nem is tudunk. Nem is tudjuk, hogy mi történhetett volna, ugye ezt szoktuk mondani, és lehet, hogy meg is történtek volna, hogyha az Isten nem vezet bennünket úgy, hogy ezek mégis elkerültek volna bennünket. És ugye Istenre nézve is, eddig ez ugye arról szól, hogy attól függetlenül, mert Isten nagyon sokszor nem ilyen drasztikusan avatkozik be az ember életébe, és nem ilyen látványos módon mutatja be azt, hogy én élek és vagyok, és figyelek az életedre, Isten attól még munkálkodik és védelmez. Ha visszagondolunk Izrael népének a vándorlás történetére, hogy amikor a pusztában vándoroltak, akkor minden bizonnyal tudjuk azt, hogy ennek a vándorlás történetnek volt egy olyan mondata, amely nyugodtan azt mondom, valamilyen szempontból fémjelezhette volna ezt a 40 évet. Ez ugye nagyjából úgy, hogy sokszor el is hangzott ez a 40 év alatt, hogy az Úr harcol értetek. Az Úr harcol értetek. És valóban nagyon sokszor volt Izrael népe úgy, hogy majdnem, hogy karbatett kézzel kellett neki a hegytetőről nézni 3D-be, hogy mi folyik lenne a völgybe, mert Isten ellátta a baját az ellenségnek. Volt olyan, hogy Isten engedte, hogy csak elkezdje Izrael népe a dolgokat, és aztán ő fejezte be. És voltak olyan dolgok, amikről nem is tudott. De Isten mégis harcolt értük, és harcolt az ő győzelmükért, úgyhogy Izrael erről alitott valamit. És testvérek, hányszor van nekünk is így az életünkben? Hányszor történhetett el nekünk is olyan esemény az életünkben, ami csak utólag visszatekintve, valahogy visszaemlékezve eseményekre, dolgokra állhatott össze, hogy azért valamilyen módon kellett, hogy Isten ott álljon és ott legyen, mert ő mentett meg, vagy ő mentett ki, vagy ő hozott ki valamilyen olyan nagyobb csapás elől, amit már lehet, hogy nem is bírtam volna elviselni. Bálám története, erre is tanúság lehet számunkra, hogy Isten ott van velünk akkor is, amikor nem látványosan avatkozik be a mindennapi életünk dolgaiba, de sok minden elől megment, és sok minden tekintetben harcol értünk, helyettünk, és miattunk is az életünk dolgaiban. És végül, de nem utolsó sorban, Bálám utolsó mondata, ami most ez esetben ugye egy nagyon pozitív mondat volt, és azt gondolom, hogy minden bizonyságtevő, minden igehirdető, minden lelkipásztor számára megszívlendő mondat ez, amit ugye elmondott Bálám Báláknak, amikor számon kérte őt arra, hogy átok helyett miért áldást mondott. Ugye ő azt mondta, hogy nekem vigyáznom kell, hogy csak azt mondjam, amit az Úr ad a számba. És ugye elgondolkoztam azon, hogy a reformátorok, vagy számos esetben ébredési mozgalmak vezetői hányszor és hányszor megfogalmazták, elmondták ezt a nagyon fontos tézist, hogy Isten népének, a mindenkori Isten népének, az egyháznak, a gyülekezetnek, az eklézsiának, ha tetszik, mindig csak azt kellene és azt szabadna mondani, amire az Isten felhatalmazta, hogy mondja és tegye. És mindig az volt a nagy kívánság és a nagy kísértés Isten népének az életében, hogy valamilyen módon a korszellem adta elvárásokat, a kulturális lehetőségekből fakadó megint csak elvárásokat valahogy kiszolgálja a mindenkori egyház, a gyülekezet ebben a világban. Ez a mondat nagyon figyelmeztet bennünket arra, hogy akár a korszellemmel, akár az adott kultúrával szemben csak azt mondani és csak azt tenni, amit számunkra az Úr mond és mondott, ez az, ami segíthet bennünket arra, hogy amit ránk bízott Isten, az valóban áldás maradjon mások számára is és a mi számunkra is. Én azt kívánom a gyülekezetnek, hogy keressük a mindennapokban ilyen módon ennek az Istennek az akaratát, véleményét, és valóban, hogyha ránk bíz dolgokat, ha ránk bíz valamit, akkor csak annyit és csak azt mondjuk, amit ilyen módon nekünk kell megtennünk és elmondanunk akár gyülekezetnek, akár egyháznak, akár egyéni bizonyságtevőknek. Segítsen bennünket a mindenható Isten, hogy így lehessen. Amen.